Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Metsz Adina vagyok. Ez a Szót kérek online magazin, maga mit műveli podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk, különleges interjúalanyokkal az Epe Rádió stúdiójában. Mai vendégem Kovács Ildi, aki a Szót kérekre nagyon sok irodalmi tárgyú cikket írt, és lelkesen írogatja a könyvajánlókat is, amiket mi meg nagyon szeretünk, remélem, hogy ti is szerettek. És most tulajdonképpen ez egy ilyen könyvajánló, amit ketten fogunk nektek ajánlani, Gerlóci Mártonnak a Fikció című könyvét. Ez azért érdekes, mert hogy a Libri 10 irodalmi díjra jelölt könyve között is volt a Fikció. Ugye itt két díjat osztanak ki, van a szakmai zsűri díja, amit idén Krasznahorkai László kapott, és mellette kihoztanak egy közönségdíjat is, mert ugye ezt a közönség szavazhatja meg, ez most Bödős Tibornak lett a Mulata Manés című könyve. Hát értelemszerűen akkor Gerlóci nem nyert, de ettől függetlenül egy nagyon klassz könyvet írt, és Gerlóci Mártonról azt kell tudni, csak egy kicsit rövid életrajzot, hogy 81. augusztusában született Budapesten, és tulajdonképpen nem egy hagyományos életutat járt be semmilyen szinten sem. Itt a leírtak szerint nincs is érettségie, ugyanakkor meg imád írni, és ez már nem az első könyve, és hogy én most nagyon őszinte leszek, én egyetlen könyvet olvastam el tőle, a Fikciót, viszont Ildi elolvasott tőle több könyvet is. Tudnál nekünk erről egy kicsit mesélni?
Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek, és nagyon szívesen Gerlócitól, hát én az Igazolt hiányzást olvastam először, ugye ez a 2000-es évek elején, 2003-ban jelent meg, és hát igazából így berobbant a kortárs magyar irodalomba ezzel a művel. Majd visszatérünk rá, de szerintem nagyon sok van hasonlít a Fikcióra mostanira, sőt, több más kötetére is, mert hogy olyan, mintha mindig magáról írna, vagy a saját történeteit dolgozná föl. Biztos, hogy ezen nagyon sok más irodalmár is így van, de nála szalán egy kicsit élesebben jön így ki. Olvastam még tőle a Csemegepultos naplóját, azt nagyon-nagyon szerettem. Az megint egy kicsit más stílusú, és...
Ez miben tér el, mondjuk, mint például a Fikció, vagy az előző regények?
Mint hogyha novella füzér lenne, persze nem az, mert össze van dolgozva, de egy sokkal kevésbé komoly, nagyon sok mély érzés van benne, meg élethelyzet, meg ilyesmi, de hogy nem ennyire szíven üt, hanem sokat tudsz rajta nevetni, vagy így néha szomorkodni egy kicsit, de azt is nagyon jó volt olvasni, de szerintem egy más kategória. Akkor hasonló a Check-in, ahol 12 utazást örökített meg, ahol járt, akkor ott, elvileg ott se ő van benne, hanem egy Márci Lajos nevű főhős, de hát gondolhatjuk, hogy azért ez mégiscsak őt mutatja be. Én azt is nagyon kedveltem, és akkor szerintem az utolsó két könyve Kecsannától Altató, és most Akatlan az, ami igazán oda helyezte őt a kortárs irodalomba, ahova való.
De ő most ez az egyetlen egy könyv, amiben bevallott, tehát nyíltan bevallotta azt, hogy ez tulajdonképpen róla szól, tehát ez az utolsó a Fikció könyve, vagy pedig azért mindegyikben ott van, hogy hát ez bevállalta, hogy igen, ez az ő életéből való epizódok, vagy történetek.
Szerintem így de facto nincs leírva, de hogy lehet, tehát aki figyelemmel követi az ő munkásságát, az így nagyjából sejtheti, hogy erős önéletrajzi forrás volt, táplálkozott minden írásánál.
Akkor mi beszélünk egy kicsit magára a Fikcióról, mert ez egy nagyon érdekes könyv, ez egy családregény. Tulajdonképpen arról szól a Fikció, hogy Gerlóci Márton, és ott a főhőst is Gerlóci Mártonnak hívják, tehát ez most már tényleg egy bevallottan családregény, keresi a dédapját. És aztán szépen lassan kiderülnek ezek a családi furcsaságok, családi titkok, családi hazugságok, hogyha nagyon-nagyon csúnyán akarok fogalmazni, és érezhető az egész regényben az, hogy ahogy így megy előre a főhősünk az információk megszerzése útján, egyre eltökéltebb és egyre elszántabb, és én azt is érzem benne, hogy egyre dühösebb, mert hogy a falak, amiket szeretne lebontani, azok mereven elzárkoznak az elől, hogy lebontsák őket, tehát kvázi a hallgatás fala, mert ugye a család nem nagyon akar beszélni arról, hogy tulajdonképpen ki is a Gerlóci dédapja. Mert ez egy ilyen nagy kérdőjel volt, mert itt voltak, nem akarjuk ledönni a poén teljesen, de itt voltak különböző szerelmi szálak, tehát házasságtörés, aztán második férj, tehát itt azért bonyolultabb ez a családi történet annál, hogy most egyrészt így a podcast keretei közül elmondjuk, másodszor meg tényleg érdemes elolvasni. De hogy én azt éreztem benne, hogy végig egy ilyen dühajtotta, hogy igenis most már tisztázni kell a dolgokat.
Én nem dühöt éreztem nála, hanem ilyen mániákusságot. Tehát, mintha most jutott volna el így 40-néhány évesen odáig, hogyha ezt ő most nem tisztázza, és nem teszi rendbe a saját életét, akkor soha nem fog odáig eljutni, hogy a saját életét élhessen. És valahogy nekem az jött le, hogy ő is most szembesült vele, hogy ezek nem az ő problémái vagy vétkei, hanem ezeket mind hozza magával így régről. Tehát, hogy ezeket így örökölte, úgyhogy nem is akarta volna.
Hát ide most behozhatnánk egy másik könyvet az öröklésről, ugye az örökölt sors.
Hát ez elmúlt években ez egy nagyon népszerű téma lett. Igazából én már előtte is olvastam, mert egy külföldi szerző is írt erről már, és igazából ugyanez, tehát, hogy valaki benne van egy helyzetben, nem tudja kezelni, furcsa neki, és kiderül, hogy nem is az ő problémája ez, hanem a nagyszüleié, vagy a dédszüleié, és ezeket kell helyre rakni, és Gerlóci szerintem pontosan ugyanezzel foglalkozik most is, hogy végigveszi a családfát, levéltárba jár, és akkor amiről a regény végig szól, hogy várja a DNS tesztek eredményét, amiből kiderülhet, hogy akkor ki volt az ő vér szerinti őse.
És itt a helyszín is érdekes, mert hogy ő bevallja már a regény elején, ami egyébként egy teljesen real dolog, hogy ő el szokott menni Tájföldre egy hónapra.
Hát erről többször írt már előző regényeiben is.
Igen, és akkor ott gyakorlatilag saját maga és a gondolatai vannak. De most Zsófi, aki egyébként szintén egy valós személy, és most már a felesége is, akkor még csak a barátnője volt, vagy mennyasszonya. Most valahogy megállapodást kötöttek egymással, hogy nem megy el Tájföldre, hanem elmegy Szicíliába, egy kisvárosba. És Zsófi ugye jól beszél olaszul, tehát neki ez egy abszolút ismert terep, és egy ponton ő utána is megy egyébként a főhősünknek, tehát együtt fognak lakni, legalábbis két hetet együtt töltenek, az biztos. És amíg viszont Zsófi meg nem érkezik, addig eltelnek a napok, és gyakorlatilag abban a pár napban dolgozza föl a főhősünk az, hogy honnan indult az ő kalandos élete. Azt kell tudni Gerlóciról, hogy ő egyébként Váci. Tehát
a vezetékneve
Váci. Majd 11 éves korában kiderítették, hogy ő mégis egy Gerlóci, emlékeim szerint. És ő azt nyilatkozza, hogy a nagypapája is 11 éves korában tudta meg, hogy nem az a neve, ami. Úgyhogy ez egy ilyen családi örökség valószínűleg náluk, de mindegy, egyszer, mint ez, több névváltáson megy keresztül, és igazából neki már meg se kottyanna adott esetben egy harmadik névváltás, de nem is a névváltásban az érdekes, hanem az, hogy hogyan kezdte el felfejteni itt a családi titkokat.
Meg hogy egyáltalán szembenézzem vele, hogy itt lehet, hogy vannak olyan titkok, amik rá is tartoznak. Tehát, hogy nem engedte el, hanem utána ment. És tényleg levéltári kutatástól, a még élő családtagok meginterjúvalásától, meg mindenféle módon próbált ezt kideríteni konkrétan, és akkor ennek a vége az, hogy akkor a DNS teszte eredményét várják folyamatosan.
Igen, de a családban volt még valaki, aki fel akarta kutatni, tehát ő
az
is.
Az egyik nagybácsi, igen. De hogy neki se volt ez olyan könnyű.
Hát igen, hát ez volt egy elég, hogy mondjam, feszült helyzet a család és a nagybácsi között ebben hát, a tekintetben.
De szerintem ez mindenki családjában így van, hogy vannak olyan titkok, amiről az egyik családtag nem akar beszélni, vagy tudni se akar, más viszont ki akarja deríteni. Hát szerintem ez így bárhol előfordulhatna. Mondjuk nem biztos, hogy ilyen volumenű, de így az elhallgatások, meg az inkább ne beszéljünk róla, vagy ne is említsük meg, azért ez mindenkinél ott van.
Egyébként egy interjúban meg is említi ő, hogy mondták is neki a rok volt, aki azt mondja, hogy most ez nem teljesen mindegy. Hát most ő Gerlóci, akkor Gerló. Ez egy tök jó név egyébként, és van róla utca elneve, tehát elneveztek utcát Gerlóciról, és ez egész egy ilyen, nemesi hangzású név, tehát hogy ez miért
nem
jó
is,
neki.
Ez egy nemesi név, tehát igen. Így a Budapest alapítója volt az egyik ős, és ezt ő nagyon büszkén vállalta, tehát nem csak egy nevet vett föl, mert ugye az első édesapja, akiről azt hitte, hogy az édesapja, de egyébként a nevelőapja volt, amikor meghalt, és akkor utána, amikor meg az édesanyja összejött a vér szerinti apjával, akkor vette föl a nevet. Tehát nála ez egy identitásváltás is volt, nem csak egy névváltás.
Igen, és egyébként az érdekes, hogy ő saját magát is kvázi egy fikciónak azonosítja addig a pontig, ami ki nem derül, hogy ki a dédpapa, illetve hát, hogy innentől kezdve akkor egy teljesen más úton kell elindulni adott esetben a családfakutatásban. De hogy neki ez neki egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog volt, és ez, azt gondolom, hogy ez a, most nem akarok rögtön a végére ugrani a regénynek, de ez kiderült, hogy ugye a végén szinte mindenki eltűnik a színről, amikor megjön az eredmény, ugye ez az árul a regény, tehát hogy kvázi ha főhősünk egy ilyen légüres térbe került bele, holott ha egy kicsit figyelmesebben elolvassa az ember, kiderül nagyjából, hogy ki is lehet tulajdonképpen
a vannak ráutaló jelek, tehát azért nagyon várjuk a második részt, amikor ez nyilvánosságra kerül, hogy vajon jóra gondolunk-e. De már szerintem egyébként az elején megvan ez a légüres tér, mert ugye úgy kezdődik, hogy karácsony előtt utazik el, mert hogy már nagyon sok éve nem tölti otthon a karácsonyt. Ami megint egy ilyen érdekes gondolat, hogy a szeretet ünnepe, a család, tehát hogyha valaki máskor nem találkozik egész évben a többiekkel, de azért karácsonykor össze szokott jönni, és ő szisztematikusan, kifejezetten távol van ilyenkor a családjától.
Hát igen, ez szerintem jelzi azt a tisztátalan, tisztázott helyzetet, ami összeköti a családjával. Tehát, hogy most nekem egy kicsit ezt jelzi, hogy akkor én miért ünnepeljek azokkal az emberekkel, akikkel nem tisztázódott az én viszonyom gyakorlatilag. Mert hát ugye nem tisztázódott. Tehát, hogy valahol ő érezte, hogy ő kicsit kilóg a sorból, vagy egy picit neki ott a múltban az örökölt sors miatt van egy kicsi mássága ebben a történetben. Most értsük úgy a másságot, hogy a papa körül vannak bizonytalanságok.
Valahogy én úgy érzem, hogy ő sokban így a mai kor gyermeke, és ezzel, hogy még az előző generáció így beállt úgymond a sorba, és akkor elvégezte megfelelő iskolákat, utána családot alapított, mert már ideje van férjhez menni, megnősülni, gyereket vállalt. Ment tovább egészen a nyugdíjig, és akkor ebben benne volt a nyaraló, meg a autó, tudom én, 10 évenkénti váltása, vagy akármi, és hogy ő ebbe így nem állt bele, és valószínű, hogy azért, mert hogy annyi sok feszültség, meg bizonytalanság volt benne, emiatt a nem tisztázott háttér miatt, legalábbis én ezt gondolom, én nem ismerem őt személyesen, csak így a regényei alapján gondolom. És hogy igenis kellett ez a feldolgozás, vagy ez a lelki munka, és itt van ez a nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hát mit csináljon egy író, amikor ilyen válságban van, vagy ilyen traumában él, hogy akkor megírja.
Igen, a Librinak, amikor készült fel az interjú, mini interjúkat készítenek mindig a 10 döntőssel, akkor ő el is mondja, hogy hát ezért volt feszültség a családon belül a könyv miatt. És azt hiszem, hogy valami ilyesmi volt a mondat vége, hogy hát akkor legfeljebb lemegyek vidékre, és megvárom, míg mindenki meghal. Tehát ez olyan, engem szíven ütött ez a mondat, hogy őszinte legyek, mert hogy ebből amivel kezdtem a beszélgetést, hogy ebből egy ilyen makacs konokságot érzek, hogy de igenis ez az én igazam. És ha az én igazam, akkor ezt tessék elfogadni, és nem a szőnyeg alá söpörni, hogyha már főleg akkor, hogyha van róla papír, és DNS minta is, és kiértékelték, és kiderült.
Nekem ez egy kicsit kettős érzés, mert én sokszor voltam zavarban, amikor olvastam a könyvet, mert hogy nekem annyira intim ez az egész, tehát hogy mondhat valaki ennyi mindent el a saját családjáról, ugye itt már nagyon sok élő ember is van, tehát nem az van, hogy egy családfakutatást végzett, és akkor a régi ősöket feldolgozta, vagy nem csak az van. És tényleg olyan érzés volt, mintha állnék egy sötét utcába, és akkor van egy ház, ahol nincsen függöny, belül világos van, és konkrétan mindent látok. És van egy ilyen voyeur érzésem, hogy én egy ideig részese lettem egy családnak így kívülállóként, de hogy mindent látok belőlük, és hogy néha ez egy kicsit zavarba hozott, de közben meg pont ez adja ezt az elképesztő izgalmát, hogy megismerem őket, és hogy nagyon szeretném tudni, hogy akkor mi lehetett az a múltban, ami miatt ez így alakult ki, és hogy kire mi hatott.
De érdekes, hogy engem nem zavarba hozott. Én például, amikor a papát írja le, tehát az apjával való viszonyokat, én rögtem. Tehát, hogy annyira jól és érzékletesen rajzolta meg a figurát a párbeszédeken keresztül, ami nekem egy hatalmas élmény volt. És nekem azért volt jó ez, hogy ennyire kinyitotta a családját, mert hogy tényleg ott tudtam lenni, tehát gyakorlatilag a Gerlóci szemüvegén tudtam nézni az ő családját, és valahogy jobban meglehetett számomra, tehát értelmezhetőbbek voltak a mi értek, értelmezhetőbb volt, most megint csak ezt tudom mondani, ez a makacs dühet, bocsánat, de nekem ez jött le belőle, de ezt most jó értelemben, tehát hogy azt gondoljuk erről, hogy ő az igazságért harcolt, vagy az igazáért harcolt, vagy a tisztánlátásért harcolt, és azt szerintem ez egy eléggé nemes dolog. Az már egy másik kérdés, amit te feszegettél, hogy mennyire gázolunk át ilyenkor a másikon, tehát a másik érzésén. És ami nagyon érdekes, hogy nekem az jött le, hogy a nagymama alakja volt az, aki igazából a gátja volt ennek, hogy ő megtudja a múltat, vagy hogy legalábbis részletesebben...
Biztos, hogy egy kulcs szereplő volt igen. Az ő életében is, meg ebben az egész folyamatban is.
Igen. Tehát, hogy valahogy a nagymama nem volt hajlandó megnyílni a múlttal kapcsolatban. Aztán, hogy ez... Szóval néha azt éreztem, hogy ebből abszolút szándékosságot vért felfedezni, máskor meg nem tudom. Tehát máskor meg talán inkább egy jobb indulatú feltételezés volt. Viszont ha már a nyelvezetre rátértünk, nekem nagyon sokszor az volt az érzésem, hogy ezt a regényt úgy írta meg, hogy amint éppen fölkelt. Tehát olyan hangulata volt akkor a papaféle párbeszédeket, zseniális szófordulatokkal és halálviccesen írta meg. Máskor ilyen melankolikusabb leírásokkal fűszerezékeny, hogy gyönyörű leírásai vannak. Tehát
ez abszolút említésre méltó, tehát tényleg így úgy ír le tájat, akár az olasz falut, de Magyarországon belül is, amikor így utazgat, hogy élvezet olvasni, tényleg megjelenik előttünk minden.
Hát, hogy a szürke homály bekúszik az olasz házaknak a cserepei alá, és ott megvárja a nappal. Ez annyira képszerű, és ahogy szinte a katlan, ugye ez egy katlanban van a maga a kisváros, az olasz kisváros, ahol ő megérkezik. Utólag is azt mondta, hogy tényleg halálunalmas, tehát, hogy semmi extrát nem lehet róla mondani, főleg nem télen, mert ugye ő télen karácsonykor érkezik meg. És de valahogy mégis az ember, ahogy leírja, az olvasó látja maga előtt az egész várost. És egy dologra nem beszéltünk, hogy van egy visszatérő kulcsmondata ennek a könyvnek.
Igen, az, hogy a dolgok egyféleképpen történhetnek, tudnélik úgy, ahogyan történtek. Ez az első mondata, és ez nagyon sokszor előfordul még benne. Ami megint nagyon érdekes, mert nálunk ilyen családi mondás, hogy hát bármi megtörténhet, 50% esélye van, mert ugye vagy megtörténik, vagy nem, de Gerlócinál ő ezt gyökeresen máshogy gondolja. Nem tudom, ez is elgondolkoztató szerintem.
Miért? De ebben mi van benne az eleve elrendeltetés?
Igen. Én szerintem ez a makacságot támogatja, amit mondtál. És igazából, hogy egyetlen lehetősége van az embernek ezzel szembenézni. Hát, hogy utána menni. Mert hogy úgyis minden úgy történik, ahogy megtörtént.
Igen, de nekem mond egy kicsit olyat is, hogy hát igen, de törődjünk bele, hogy ez így van. Tehát, hogy ha már ez így megtörtént, akkor ennek így kellett történnie.
Igen, csak nem mindegy, hogy tudsz-e róla, vagy sem. Mert hogy egyszer azt is írja ezt az idézetet, most nem írtam ki, hogy ő addig nem tud gyereket vállalni, vagy nem tud családot alapítani, amíg ezeket a dolgokat nem teszi tisztába, meg nem látja tisztán. És én ezt annyira átérzem, szóval tényleg ez olyan, mint egy ilyen traumaírás igazából. Ahol egyik barátnőm anyukája mondta, hogy hát szerinte itt nem történik semmi ebbe a regényben. És én ezt is elhiszem, hogy ő miért gondolta így, de közben meg annyira hallatlanul izgalmas, és visz magával, és tényleg várod, hogy teljenek a napok, és kapja már meg azt az eredményt, jöjjön az e-mail, és hogy tudjuk meg rajta keresztül, hogy akkor mi a vége.
Nekem az volt a nagyon érdekes, hogy a fikció, tehát a cím alapján én azt vártam, hogy tényleg lesz benne fikció. Tehát, hogy egy kicsit ilyen science fiction-szerű dolog, vagy valami kis ilyen csavar. És egy-egy helyen megjelenik, amikor ugye visszajön a múltba az ős, és belebeszélget egy rövid...
Dédapapa ül a karosszékbe.
Igen, megérkezik a kis bőröngyével. De ezek nagyon rövid szakaszok, tehát nagyon, nagyon igazából ennek úgy nem találtam a helyét. Tehát, hogy vagy egy kicsit hosszabb kifutást hagytam volna én nagypapának, vagy dédnagypapának, vagy pedig másképp oldottam volna meg, de ez nyilván ez szubjektív. De hogy az benne az érdekes, hogy próbálta megjeleníteni. tehát hogy próbált róla is valamiféle képet adni, lehet, hogy csak ezért ilyen belekapósan, mert hogy igazából amíg ő neki nincs tiszta képe, ő se tud tiszta képet adni egy olyan emberről, akiről nem tud szinte semmit.
Nekem ez azért volt érdekes, mert ugye nagyon sok helyre elment Budapesten belül is, ahol lakott annó a családja.
Igen, az anyjáéknak a...
És hogy ugye az épületek megvannak, tehát eltelik 100-120 év, és ugyanazon a lépcsőfordulón föl tud menni, ahol az ősei mentek, és akkor szerintem ő így próbálta megjeleníteni ezzel a megjelent dédapával azt, hogy ugye most ő benne volt, ő meg is írta, hogy semmi mással nem foglalkozott, amíg ezen az anyagon dolgozott, tehát semmi más nem írt, hanem csak ezt, hogy ott volt velem. Tehát olyan, mintha így bevonzotta volna így.
Ez úgy érdekes, amit mondtál, mert azon gondolkoztam, hogy szinte így ráesik, vagy rányomul a város a Gerlócira, tehát hogy minden múlt, tehát minden, vannak épületek a mai napig, amik a múltjához kötik őt, gyakorlatilag. Tehát, hogy egyszerűen nem tudja kikerülni azt, hogy a múltjával szembesüljön. És azért innentől kezdve még inkább értelmezhetővé válik szerintem az, hogy ő tisztán akar látni a saját múltjával kapcsolatban. Mert ha már itt van az épület, ahol mondjuk az ő dédnagyapja lakott, vagy nem tudjuk, hogy ott lakott-e, ugye ez még nem biztos, mert nem tudjuk, hogy ki a dédnagypapa. De akkor igen, de akkor róla valamit tudni kell, vagy valamit gondolnia kell neki is. Így meg, hogy igazából nem tudja, hogy most tényleg ki a dédnagypapa, nem tud mit gondolni. És ez azért, ha belegondolunk, ezért ez elég zavaró, nem?
De közben meg ugye elment Szegedre is, leutazott.
Igen,
és akkor
igen.
Ott a izraelita hitközségnek a levéltárába keresett a másik lehetséges őse után, szóval szerintem...
Hát meg ott volt a szatyor lány.
Hát róla nem is beszélve, igen, amikor így bejelentkezik még egy lehetséges rokon.
Na igen, de ezt most...
Hagyjuk is, igen, de hogy igen, tehát lehet, hogy ez is pszichológia, hogy azért, mert valamivel elkezd foglalkozni, hogy csak azokat a dolgokat veszi észre, vagy csak mindig ez jön szembe, de ilyen nagyon koncentráltan csak ez a téma ment körülötte, és csak ezzel foglalkozott.
Na most azért az is megfigyelhető, hogy időben is ugrálunk.
Igen, van. Régmúltról, közelmúltról, jelenről. De engem ez nem zavar.
Megtérben
szerintem.
Is ugrálunk, bocsánat. Tehát, hogy ugye hol Olaszország, hol Magyarország.
Én ezt abszolút tudtam követni, szóval nekem ez nem okozott problémát, vagy szerintem nem zavaró, mert hogy mindig pontosan tudjuk, hogy miről szól, és ilyen nagyon szépen ilyen füzérként állnak össze, hogy azt éppen miért említi meg, mert hogy biztos, hogy van valami kapcsolódása a jelenhez annak a történetnek, amiről éppen régen, amit bele megtörtént, vagy amiről beszél éppen.
Azért is érdekes egyébként maga a fikció, mert hogy tavaly Bereményi Géza könyve nyerte meg a szakmai zsűrinek az elismerését, és az egy családregény. És ő ott nem ugrál térben időben, ő a csecsemőkorától elkezdi mesélni a történetet, és gyakorlatilag a felnőtt koráig befejezi. Tehát, hogy abban a 10 irodalmi díjasban valahogy mindig megjelenik, legalábbis az elmúlt egy, mondjuk ebben a mostani 2 évben, tehát tavaly meg idén is egy családregény, és ugye a Gerlócinak, ha összehasonlítjuk, egy teljesen más családregény bontakozik ki, mint a Bereményi Géza esetében. És ez is olyan nagyon érdekes, hogy ugye Bereményi 70 pluszos, tehát hogy ő neki azért, mert tényleg egy családregényt illik megírni, és ő tud egy ívet rajzolni, mert hiszen mögötte az élet. Azért Gerlóci, hát azért még elég fiatalnak mondható, a maga 1981-es születésével, tehát hogy mégis ebben az emberben már ennyi minden besűrűsödött egy családról.
Hát szerintem az irodalomban ez mindig is egy közkedvelt téma volt, mert hogy Vámos Miklós is rengeteget írt a családjáról, egyébként Beremény is nagyon sok mindent, tehát a Eldorátótól kezdve, szóval ezeket a történeteket már ismertük régről, mert hogy benne is ez nagyon fontos, de hogy azt mondom, Dragomán György is a Fehér Királyba, ott is szinte a saját gyerekkori
hát
történeteit
meg a,
írja.
Meg a mágia is gyakorlatilag, ugye ott a nagyszülő.
Szóval szerintem ez mindig is itt van, tehát ez mindig is fontos, de én inkább azt érzem, hogy most mondok egy saját példát, hogy elkezdtem gondolkodni a dédszüleimnek a nevén, és nem tudtam mindegyiket megmondani, pedig nekünk egy nagyon egyszerű családfánk van, úgymond, tehát, hogy tényleg nem nagyon van válás mindenhol, 2 szülő, 4 nagyszülő, és igazából még itt se, hogy foglalkozunk is vele, meg is van, és nem tudtam megmondani a neveket. Na most egy olyan modern mozaik családban, ahol már mondjuk 3 éves korban elváltak a szülők, jön új nevelőapa, ott lesz új gyerek, közös gyerek, tehát ott még sokkal elveszettebbek szerintem az emberek, és én azt érzem, hogy van egy ilyen odafordulása az ősök felé, vagy az elődök felé, vagy az, hogy tudjunk meg minél többet, de ez azért már így 40 pluszosnak kell lenni.
Hát meg talán van ebben egy üzenet is, nem? Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tisztázott az élete meg a családja, akkor azért tárjuk fel a múltat, vagy kérdezzünk, hát ha elmondják az ősök, és nem legyen.
Hát főleg az, hogyha van valami problémája.
Igen.
Hogy hát ha akkor ott megtalálja, hogy mi lehet az.
Hát egyébként én azt gondolom, hogy Gerlóci esetében talán ez hozzá is fog, hogy mondjam, hozzá fogja őt segíteni a megtisztuláshoz.
Én biztos vagyok benne.
Tehát viszont akkor ez a következő kérdés, és ez már nyilván nem mi fogjuk most itt megírni, hanem majd ő megírja az ő történetét, hogyha lezárul ez a családi fejezet. Mert ugye mondtad, hogy nagyon sok mindent veszt az életébe, és nagyon sok minden a családjához köthető, akkor innentől kezdve miről fog írni? Mert akkor ugye megvan a titok, megtudtuk, hogy ki a dédpapa, a lepel lehullott, és akkor mi következik?
Szerintem csak jó dolgok jöhetnek addigra, ő most már itt van egy nagyon sajátos stílussal, ami remek, tehát mint szóhasználatában, mint minden stilisztikájában, mint ő szerintem most már tényleg megtalálta saját magát, és hogyha még mélyebben megtalálja magát, akkor jönni fognak azok a témák is, amivel majd megörvendeztet minket.
Hát reméljük, hogy ez már Zsófival közös lesz, mert ugye a regényben még csak a mennyasszony az ott a felesége, de azt hiszem, hogy ezt már említettük, és hát azért Zsófi ő terelgette ezen az úton. Tehát ő egy nagyon markáns, érdekes, nem sok szó esik róla, kvázi nem sok szó esik róla, de azért úgy lehet érezni, hogy ez egy elég markánsan meghatározó szereplője az életének.
Ez a nincsenek véletlenek kategória, mert hogy miután elolvastam a Katlant, ajándékban megkaptam a Nagypénteken nem illik kertészkedni című könyvet, amit ugye Czakó Zsófia írt, most már felesége. Ezek a novellák alapján neki se volt könnyű sorsa, de én bízom benne, hogy ők így nagyon jól egymásra találtak. És ez tényleg segíteni fogja mind a kettőjüket.
Ez volt a Maga mit művel itt, a Szót kérek magazin podcastja, Metszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!